Benkő Tibor honvédelmi miniszter az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Milyen lesz a magyar honvédség képe 2030-ban? Mondta, hogy a tervezés fejben legalábbis már odáig lát. Hogy fog kinézni?
Hát a legfontosabb az, amit mi számvetettünk, és az ön első kérdése volt, hogy milyen képességgel bírjon. Ennek a magyar honvédségnek legalább 30 ezer fő katonaállománnyal kell rendelkeznie, aktív katonaállománnyal, és legalább 20 ezer önkéntes tartalékossal. Az ő felszerelésük, technikai eszközeik pedig korszerűeknek és moderneknek kell lenniük. A magyar honvédségnek képesnek kell lennie az ország és az ország lakosságának a biztonságát garantálni és szavatolni. Ugyanakkor képesnek kell lennie a szövetségi rendszeren belül a szövetségi elvárásoknak is megfelelni.
Mik a szövetségi elvárások? Mert erről civil elméletek sokszor olvashatók, hogy mit várnak tőlünk, és ahhoz képest mi hol tartunk.
Én az elvárást nem ott kezdeném, hogy most... NATO irányelvek szerint a GDP 2%-át kellene honvédelmi célú kiadásokra fordítani, hanem én megfordítanám, és azt mondanám, hogy a nemzeti képességet kell alapul venni. És ha a nemzeti képességet megteremtem, akkor én ezzel szolgálom azt a szövetségi érdeket, amelynek a tagjaiként mi jelen vagyunk. Tehát... ahogy említettem, a washingtoni szerződés hármas cikke, amit mond, azok az elvárások, hogy minden ország olyan képességet hozzon létre. És ezzel már nem is akarom ismételni a többit. Tehát mi egy olyan magyar honvédséget szeretnénk, ahol egyrészt az emberek a honvédség jelenlétében biztonságban érzik magukat, ahol a katonák megbecsült tagjai ennek a társadalomnak, nyilván azért, mert garantálni tudják Magyarország és magyar emberek biztonságát. Olyan honvédséget szeretnénk, ahol olyan személyi állomány áll rendelkezésre, amely a feladatok ellátásához képes. Olyan honvédséget szeretnénk, ahol a katonák olyan életpályával rendelkeznek, hogy megtalálják számításokat. Olyan honvédséget szeretnénk 2030-ra, ahol a társadalomban megvan az az igény és szükségletérzés, hogy igen, én ebben a hazában születtem, ebben a hazában akarom megtalálni a helyemet, szerepemet, számításomat, és én ezért a hazáért képes vagyok minden áldozatra. Nem nagy szavak, hiszen a magyar katona azt fogadja meg az esküjében, hogy ha kell, ha szükséges, életét áldozza ezért a hazáért.
Mi hiányzik ehhez a programhoz?
Mi hiányzik?
Mi hiányzik még? A létszám növekedés az nem tűnik olyan brutálisan nagynak ahhoz képest, mint ami most van.
A szükséglet? Hát ha azt mondom, hogy a országgyűlési határozat értelmében, amit most benyújtottunk, 8000 fővel, 8000 aktív katonával kívánjuk bővíteni, a tartalékosok, az önkéntes tartalékosok létszámát pedig 8000-ről 20000-re kívánjuk növelni, és figyelembe vesszük azt is, hogy Magyarország gazdasági helyzete hogyan változik, és a foglalkoztatottak aránya hogyan nő, akkor elég komoly kihívást jelent majd.
Nehéz lesz összeszedni, mert a piacon is kínálnak jó állásokat.
Hát pontosan erről van szó, de ahhoz, hogy a piacon kínált ajánlat és a rendelkezésre állók között nagyobb legyen az arány a honvédség vonatkozásában, ehhez kell a társadalmi elismertség, kell a társadalomban az a szemlélet, hogy igen, értem, tudom, hogy ez azért van úgy, azért van béke, azért van biztonság, azért érzem magam úgy, hogy biztonságban vagyok, mert valakik ezért tesznek, valakik örködnek ezek fölött.
De mi hiányzik ahhoz, hogy a társadalomban ez kialakuljon? A szocializmus idején a rendszerváltás előtt nem volt jó a magyar néphadsereg megítélése. Ezen talán kár is vitatkozik.
Így van.
Azóta jelentős változást ön tapasztal?
Én úgy gondolom, hogy magától semmi nem változik meg. Tehát pontosabban a természet is változik, ha azt nézzük, hogy a körülöttünk lévő természet változik, de az sem úgy változik, hogy csak úgy magától. Széljárástól, időjárástól, sok-sok mindentől, vagy éppenség emberi behatás által, de változik. Na most az emberek felfogásában is csak akkor tudunk eredményt elérni, ha olyan, ahogy említettem, az oktatás, a képzés, a nevelés vonatkozásában előállunk, és elmagyarázzuk, és azt mondjuk, hogy erre szükség van. És azzal kezdtem, hogy a fiatalok körében van erre fogékonyság. Tehát tévedés azt hinni, hogy valamikor volt egy kötelező sorkatonai szolgálat, és innentől kezdve mindenki úgy utálattal tekint a katonai pályára. Nem igaz. Tehát a fiatalok körében is megvan ez az igény. Ami vonzó lehet, az attól függ, hogy milyen kínálattal állok elő. Na ezt a kínálatot, ennek a kínálatnak a tartalmát, az összetételét, a kínálat, a módszerét kell nekünk helyesen megtalálni. Ha azt mondom, hogy a fiatalságban van erre igény, egy nagyon egyszerű példát mondanék. Ebben az évben a Magyar Honvédség 1500 diáknak biztosított úgynevezett honvédelmi táboros kiképzést. 1500 diáknak. Nem azért nem biztosítottunk többnek, mert szerintem nem lett volna több jelentkező, hanem ennyire készültünk, ennyit tudtunk bevállalni. Tehát ha a fiatalok jól érzik magukat, ha a fiatalok eljönnek hozzánk nyáron, táborba, ahol katonai rendtartás szerintem végzik a munkájukat, tehát van ébresztő, van reggeli torna, van reggel valami sorakozó, ahol feladatokat határoznak meg, utána megy a munkavégzés.
Parancsol? Megnézik mindenki, megvan-e?
Mert azt is így van, pontosan. És utána lemennek a napi programok, majd van este, ugye, ami szükséges, takarítás, rendrakás és takarodó. Tehát egy katonai rendtartás szerint élnek, és jönnek a fiatalok. Akkor igenis én azt mondom, hogy csak rajtunk múlik, hogy meg tudjuk-e nyerni a mi céljaink érdekében.
Tervez-e valamilyen változást most már honvédelmi miniszterként a honvédség meg a társadalom kapcsolatában? Például abban, hogy ezt lehet, hogy csak egy kép, hogy lehessen honvédeket, tiszteket egyenruhában látni
igen.
utcán. Mert olyan, mintha bent a minisztériumban meg a laktanyában viselnék, kint meg mindig csak civilben vannak, mintha tilos lenne.
Ilyet, igen, mert ez sajnos egy időben kialakult, és hát volt, ahol meg is tiltották az egyenruha viselését. Ahhoz, hogy egy katona a társadalom előtt úgy jelenjen meg, hogy rá fölnézzenek. Ez nem csak a felkészültségére, a tudására, a viselkedésére van szükség, de a megjelenésére is. Azért az elmúlt években nagyon sokat lehetett arról hallani, hogy hát a katona nem jut hozzá a felszereléséhez. Nincs egy tisztességes cipője, nincs egy tisztességes ruhája, tehát olyan sendrián módon jelenik meg, ha valahol megjelenik. Tehát éppen ezért mi megkezdtük a katonáknál most elsősorban a gyakorló ruházatnak a cseréjét, egy korszerű modern a mai követelményeknek megfelelő gyakorló ruházattal lesznek ellátva ez év végéig. De ugyanakkor elindítottuk azokat a köznapi ruháknak a fejlesztését is, amelyben majd megjelenhet a katona a civil társadalom előtt is. Hát hogy nézne most ki, ha az egyik katona ilyen toprongyos, már elnézést kifeje, a katonáktól kérek elnézést, a másik meg amolyan toprongyos felszerelése vagy különböző ruhába jelenne meg. De a mostani ruházata, ez teljesen alkalmatlan a mai elvárásoknak. Tehát egy olyan ruhába nem lehet egy katonát kiküldeni az utcára, hogy csupa gyűrött rajta ruha, bár este kasalta kivasalta, vagy a éppenséggel a felesége, vagy a párja rendbe rakta, de leült benne valahol, ült benne egy fél órát, és mintha a kutya szájából húzták volna ki, mert olyan alapanyagból készül a ruha. Tehát egy olyan ruházatba kell felöltöztetni őket, meg olyan cipőbe, hogy ránéz valaki az utca, akkor azt mondja, hogy egy fes fiatal ember vagy hölgy, hát attól függ, hogy katonák.
Elhelyezési körülmények változását azt tervezik-e?
Természetesen. Egyrészt nagyon fontos, hogy azon katonák, akik több száz kilométerről vállalnak szolgálatot, nem tudom én, egy szabolcsi, egy borsodi katona például az ország nyugati felében, hogy az ő elhelyezésük az a korkövetelményeinek megfeleljen. Elindult egy program valamikor, és akkor létrehozásra került, hogy ilyen 6 ágyas körletek legyenek, vagy 4 ágyas körletek. Én úgy gondolom, hogy a 21. században ez már kicsit idejét múlt. Tehát ő nekik is kell biztosítani a lakhatás feltételét, a laktanyai elhelyezés körülményeit, de még inkább azon hivatásos és szerződéses katonákról beszélnék, akik családdal együtt élnek. Még inkább azokról a feladatokról beszélnék, hogy nekünk is gondoskodni kell az állomány lakhatási kérdésében.
Hova tudják elhelyezni? Kevés a lakás Magyarországon, jól lehet, most épülnek.
Így van, és nekünk ehhez csatlakoznunk kell.
Építeni fog a Magyar Honvédség?
Nem fog építeni, és nem is az a tervünk, hogy honvédségi lakások legyenek, mert ez már volt, ilyen már volt, és bizony most is nekünk rengeteg pénzünkbe kerül, a tárcának rengeteg pénzébe kerül, hogy azoknak a régi lakásoknak a fenntartását, üzemeltetését ellássuk, amelyek már nem korszerűek.
Panellakások voltak.
Panellakások, így van. És ez nekünk hatalmas költséget jelent. Ugyanakkor a benne élő, benne lakó személy meg azt mondja, hogy hát jó lenne már ezt is kicserélni, jó lenne már azt is kicserélni, az tulajdonképpen a fenntartónak lenne a feladata. Éppen ezért mi nem lakás építésben gondolkodunk, hanem az pénzügyi, anyagi támogatásban, hogyha valaki valamilyen helyőrségben szolgálatot lát el, akkor tudjon ott saját tulajdon szerezni. És természetesen itt az van, hogy mi van akkor, ha 200-300 kilométerre odébb kell menni, mert a katonai feladat megköveteli. Ennek a kérdéseit is rendezzük, hogy hogyan tudja akkor azt a tulajdonviszonyt, vagy azt a tulajdonrészt valamilyen formában egy másik helyőrségben megvalósítani. Tehát lakással nem kívánunk foglalkozni, mert az már bebizonyította a történelem, hogy nem megoldás.
Változik-e a Magyar Honvédség irányítási szerkezete? Mert, ez mindig a spórolás alapjának szokták tekinteni, hogyha a szerkezetet átalakítják.
Igen, mindenféleképp változik, nem titok, hiszen már többször lehetett róla hallani, hogy, és megint azzal kezdeném, hogy a Magyar Honvédséget úgy kell felépíteni, úgy kell felszerelni, úgy kell működtetni, hogy az a kor kihívásainak és követelményeinek megfeleljen. Meggyőződésem, hogy az integrált minisztérium az, amikor létrehozták, akkor megvolt ennek az oka és indoka, hogy miért kívánta az akkori vezetés ezt az integrált minisztériumot. Én most azt mondom, annyi év távlatában, meg a 8 éves volt vezérkarfőnöki tapasztalatom alapján, hogy ez nem viszi előbbre a honvédelem vezetésének a kérdését. Éppen ezért egy minisztériumot kell létrehozni, egy olyan minisztériumot, amely képes a Magyar Honvédség irányítására, nem vezetésére, ahogy most még a törvényben van, a Magyar Honvédség irányítására, a feltételek megteremtésére, a rendelkezésre álló javak szakszerű törvényes felhasználására, tehát egy ellenőrzés, egy kontroll szerepet tudjon végrehajtani, és szükség van egy erős Magyar Honvédség parancsnokság létrehozására. De nem párhuzamos intézményekben vagy szervezetekben, hanem ami most létezik, hogy van egy vezérkar, meg van egy összhaderőnemi parancsnokság, ahol a haderőnemek megjelennek, és nem is is úgy, hogy ezt a kettőt összevonom, és akkor csinálok egy Magyar Honvédség parancsnokságát, hanem az elvárásainknak megfelelően olyan korszerű vezetési elemet, egy Magyar Honvédség parancsnokságát létrehozni, amelyre még nem volt példa, mert Magyar Honvédség parancsnoksága volt, de nem abban a struktúrában, nem abban a szervezeti elemekben, nem abban a szervezeti keretben kívánjuk megvalósítani. De külön kell választani a politikai irányítást végző szervet, akinek kontrollálás és a feltételek biztosítása a fő feladat, és külön rakni a katonákat, ahol a végrehajtás a fő szempont.
Lesz egy minisztérium, lesz egy főparancsnokság, és a főparancsnok az a köztársasági elnök marad.
Igen.
Nyilván.
Ez
és lesz egy honvédség parancsnokság. Így kell most elképzelni, ahol csak katonák vannak, a minisztériumban pedig csak civilek vannak.
Azt nehéz lenne így elképzelni, hogy a minisztériumban most csak civilek legyenek. Azért a mögöttünk lévő jó néhány év, amikor ez az integrált minisztérium létrejött, akkor ugye nagyon sok katona került ebbe a minisztériumba. Na most az ő tudásuk, felkészültségük és tapasztalatuk az nem mehet, nem veszhet kárba.
Valakinek értenie kell a minisztériumban,
valakinek,
hogy mit csinál a
valakinek értenie kell a hosszú távlati elgondolás. Most is azt mondom, az Rinyi 20-26-ban az van, hogy igen, a minisztériumban alapvetően, mivel ez egy politikai irányítószerv, a maga egyéb más funkciója mellett, oda alapvetően nem katonák kellenek. De igenis a minisztériumban a mindenkori miniszter mellett lennie kell. Ezért hoztuk létre a honvédelmi ügyekért felelős államtitkárt. Az az államtitkár, aki ezt a feladatot betölti, legalább 30 év katonai tapasztalattal kell, hogy rendelkezzen, és ezért lesz az ő alárendeltségében egy úgynevezett katonai ügyekért felelős főosztály. És így néhány katona természetesen a jövőben is lesz a minisztériumban, hiszen most azt lehet mondani, hogy katonai tapasztalattal rendelkező miniszter áll a minisztérium élén, de ez egyáltalán nem biztos, hogy mindig így lesz. És akkor a minisztert és a minisztériumot sem szabad magára hagyni. Tehát egy erős minisztérium kell, de kis létszámú, és kell egy hatáskörrel, jogkörrel, felelősséggel felruházott Magyar Honvédség parancsnokság.
Hogy látja, mikorra alakulhat ki ez a szerkezet? Kormány szerkezetet kell hozzá módosítani.
Igen, módosítani kell hozzá a kormányhoz. Én ezzel a határozott tervezettel bementem. Nekünk az a szándékunk, az a célunk, hogy 2019. január 1-jel meg tudjuk kezdeni ezeket az átalakításokat. Nem azt akarjuk követni, hogy akkor most katonai szervezetek átdiszlokáljanak, megszűnjenek, más képességet hozzunk létre, hanem kezdjük itt a vezetés feltételének megteremtésével, a katonai szervezeteknél pedig a műveleti alkalmazás képességével, a biztosításával.
Szervezetek, helyőrségek, csapatok azok ugyanott maradnak a tervek szerint, mint ahol most maradnak?
Azt mondanám, hogy 91 néhány százalékban igen. Most itt, ha a vezetést nézzük, mert olvastam már különböző híreket, hogy a Magyar Honvédség parancsnokság, ugye akkor az majd Székesfehérváron jön létre, az összhadelmi parancsnokság és a vezérkar összevonásával. Ez nem így működik, tehát nem ez a célunk. A Magyar Honvédség parancsnoksága, Magyar Honvédség parancsnoksága természetesen Székesfehérvári központtal alakul meg, de ez nem azt jelenti, hogy akkor ennek a parancsnokságnak minden egyes tagja, minden egyes szervezeti eleme Székesfehérváron van most elhelyezve. Egyrészt ezeknek a feltételeit meg kell teremteni, másrészt ki kell alakítani azokat a vezetési, mondjam úgy, képességeket, amely ezt biztosítaná. Harmadrészt pedig miért kellene azért családokat megint autókra pakolni, a bútorzatukkal minden, hogy egy egymástól 60 kilométerre elhelyezkedő településen tudjanak ők most akkor úgy dolgozni. Napjainkban az informatika világ, ez már nem a 60-as évek.
Mindig a a régi néven sorállományról, tehát a katonáról, meg a tiszthelyettesekről, altisztekről szoktunk beszélni. Felső katonai vezetőből, tisztekből, főtisztekből. Hogy áll ma a Magyar Honvédség?
Ugyanazok a jellemzők találhatóak meg, tehát én így állománykategóriákra nem nagyon bontanám le. Ugyanolyan kihívást jelent egy közkatonának a megkeresése, toborzása, felvétele és megtartása, mint ahogy egy altisztnél, tisztnél, vagy netán főtisztnél előfordul. Hiszen, ahogy ön is említette, a munkaerőpiaci helyzet az jelen van, és bizony nem könnyű megtartanunk azokat, és az előbb említettem az informatikust. Ha ő egy jól felkészült, akkor bizony kint a polgári életbe, mondjam úgy, hogy nem közigazgatási szervnél, háromszorosát is megkeresi annak az illetménynek, amit a Magyar Honvédségen belül. Persze, ugye sokszor vannak azért olyan katonáink, nem kis számban, akik azt mondják, hogy hát ők a Magyar Honvédséghez szegődtek, ezt hivatásként választották, lehet, hogy amott többet keresnék, de nekem ez a hivatásom és vállalom. De azért ez komoly kihívást jelent egy család számára, ha valahol háromszorosát kereshetem, akkor nehezen mondom azt, hogy nekem elég lesz az egy harmada is. Tehát éppen ezért minden szinten megtalálhatóak ezek a problémák. Vagy nézzük az egészségügy területét, az orvosokat. Ugye nagyon fontos az, hogy nekünk a Honvéd Kórházban nem csak egy betegellátás, mert elnézést a csakért, mert az rendkívül fontos dolog, de nem csak azért a területért felelős. Neki el kell menni külszolgálatba, el kell menni misszióba, neki rendelkezésre kell állni különleges jogrend esetén is. Tehát sokkal nagyobb elvárásokat támasztunk, de nem tudjuk azt a bért biztosítani. Tehát ez az egyik olyan terület és feladat, amit nekünk helyére kell rakni. Vagy most, hogy már itt vannak ezek a A319-es repülőgépek. Hát nálunk megint azt tudom mondani, hogy a mi pilótáink, a katonapilóták harmad annyi illetményért, fizetésért dolgoznak, mintha elmenne egy civil légitársaság. Csak ez az a katonai, mondjam úgy, hogy öntudat, elkötelezettség, és tényleg az a lojalitás, amiért valaki ezt a szolgálatot vállalja.
Említette a Honvéd Kórházat, voltak ott az elmúlt időben nem kellemes események. Nincs lehetősége arra a honvédelmi miniszternek, vagy a parancsnoknak, hogy ott rendet tegyen? Hogy mostantól kezdem, pedig ez van, ennyi pénzt akarok, tessék, holnap reggelre legyen itt, ez a személyzetem, megfizetem őket előre.
Hát azért ez nem ennyire egyszerű, ez a helyzet. Egyrészt egy igazságos illetményrendszert kell nekünk biztosítani, mert számunkra rendkívül fontos az orvos, de ugyanolyan rendkívül fontos nekünk az a személy is, aki nem tudja a repülőgép technikai eszköz felkészítését végzi, hiszen egy ilyen repülőgépen az egyiken mondjuk 128 ember utazik, nem mindegy, hogy technikailag hogy van előkészítve, és nem mindegy, hogy hogy van kiszolgálva. De nekünk ugyanilyen fontos egy lőszer raktárban dolgozó raktárosnak a képessége is, mert egy lőszer raktár azért lehet látni Ukrajnában, nem egy lőszer raktár robban már fel, hogy az milyen pusztításra képes. Tehát nem akarom sorolni ezeket a képességeket. Én mindig azt mondom, hogy minden katonára a maga területén úgy kell számolni, hogy abban ő a legjobb, ő a legalkalmasabb, és meg kell fizetnünk. Van, amikor még vezérkar főnökként feltettem néha egy-egy kérdést, hogy most önök szerint, mondva a katonáknak, önök szerint kinek van nagyobb felelőssége? Egy harci repülőgépet vezető pilótának, vagy egy dandár, nem tudom én, konyháján dolgozó szakácsnak.
Ki tud többet elpusztítani az állományban?
És mi az, ami nagyobb kárt okoz? Tehát elnézést a kifejezésért, elveszitek egy harci gépet, a pilótája bízunk benne, hogy katapultál, elveszítettünk jó pár millió forintot. Ha egy műveleti alkalmazás során a szakácsunk le fertőzi, már elnézést a kifejezésért, a 3000 embert, annak milyen oka, következménye vagy kára lehet. Tehát ilyen párhuzamokat állítani, ez nagyon-nagyon szélsőséges, és nem is szabad. De visszatérve a Honvéd kórházra. A Honvéd kórháznál is, és nem csak a Honvéd kórháznál, amikor az életpálya modellről beszéltem, akkor igenis meg kell találnunk, hogy kit hová soroltunk be, mi a munkaerőpiaci, csúnya kifejezés, de mi annak a beosztásnak, vagy annak a személynek a munkaerőpiaci értéke, és ennek megfelelően meg is kell fizetni.
Mikor?
Mi bevezettük már, és alkalmazzuk, benne van a nevében, munkaerőpiaci pótlékot fizetünk. Tehát ahol ez indokolt, és nélkülözhetetlen, ott már bevezettük, és ez mind-mind folyamatban van. Mindig értékeljük a munkaerőpiaci helyzetet, és próbáljuk azt lekövetni. Na de a pénzgyártás nem a mi dolgunk, és nem a mi feladatunk, sőt nem is a lehetőségünk, tehát mindig egy kereten belül kell, egy meghatározott kereten belül kell maradnunk, de ezen belül mi ezt próbáljuk rendezni, és most is folyamatban van. És a Honvéd kórházban is, ahol tudtunk rá biztosítani, ott már megtettük. Lesz, ugyanígy a Honvéd kórházban lesznek olyan munkakörök, ahol nem a beosztást kívánjuk megfizetni, hanem azt mondjuk, hogy aki ezekben a munkakörökben, beosztásokban feladatot lát el, ezért a feladat ellátásáért kell többlet illetményben részesíteni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Benkő Tibor honvédelmi miniszter volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is megtekinthetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.